Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 33. Zsoltárt énekeljük. A 33. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 166. énekünket énekeljük. A 166. énekünket mind a négy versével énekeljük el végig. Az első verse így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki rá. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Isten nevében van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első leveléből olvassuk, az első részből. Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele első részében az 5. verstől a 8. versig ezt olvassuk. A mi evangéliumunk ti nálatok nem áll csak szóban, hanem isteni erőkben is, szent lélekben is, sok bizodalomban is. Miképpen tudjátok, milyenek voltunk köztetek, ti érettetek. És ti a mi követőink életetek és az úréi, befogadván az igét, sokféle szorongattatás közt a Szentlélek örömével. Úgyhogy példaképekké lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit is szólnunk. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, ma is dicsérettel és hódolattal állunk meg előtted, aki teremtetted ezt a mindenséget, legyen szavaddal. Köszönjük néked, hogy te vagy, aki fenntartod ezt az egész teremtett valóságot, és köszönjük néked, hogy te vagy, aki üdvözíted az embereket és ezt az egész világot. Köszönjük te néked, hogy mint Urunkhoz, aki teljhatalommal bír és mérhetetlen szeretettel és felmérhetetlen szentséggel, köszönjük, hogy így állhatunk előtted, ezeket elismerve, és így kérhetünk téged, hogy szólíts meg minket a mai napon is. Köszönjük néked, hogy te mindig tápláltad a te népedet, ahogy a fogadó igén is olvastuk. Köszönjük néked, hogy hol vizet adtál nekik, hol olajat, hol mézet, hol mannát. Testüket állandóan elláttad mindazzal, amire szükségük volt, és köszönjük, hogy lélekben is te viseltél rájuk gondot. Most kérünk, hogy lelkileg táplálj minket hozzánk illő eledellel. Adj nekünk mézet, adj nekünk olajat, mannát, vizet, kinek mire van szüksége. És segíts, hogy ezt átvegyük tőled. Látod, hogy milyen sokszor úgy érezzük, hogy nem vagyunk lelkileg rád szorulva, de hadd érezzük most. Hadd érezzük a lelki éhséget, a lelki szomjúságot, hogy betölthesd azt. Kérünk téged arra, hogy tölts be minket a te házadnak javaival, hogy veled meggazdagodva és ezekkel megerősödve mehessünk vissza a világi helyeinkre, családjainkba, munkahelyeinkre, és ott lehessünk a te bizonyságtevőid. Kérünk, hogy áld meg mostani Isten tiszteletünket is, kicsinyeket és nagyokat, a szomorkodókat, az örvendezőket. Légy közöttünk, Urunk, és emelj föl minket magadhoz. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 370. énekünk második versét énekeljük. A 370. énekünk második verse így kezdődik: te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét Márk evangéliumának 16. részéből olvassuk, a 16. rész 15. és 16. verseiből. Jézus Krisztus ezt mondja: elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy a gyülekezetnek, egy adott helyi gyülekezetnek, ez mindenkire igaz, de ránk is igaz, hirdetnie kell ebben a világban az evangéliumot. Nem csak a tagjainak kell hirdetniük az evangéliumot, az örömhírt a világban, hanem magának a gyülekezetnek, mint egésznek hirdetnie kell Isten örömhírét. Ezt a feladatot azonban nem bírjuk teljesíteni, csak bizonyos előfeltételek teljesülése esetén. Láttuk, hogy az első ilyen előfeltétel az, hogy igeszerűen kell magunkat értelmezni. Nagyon sok gyülekezet rosszul értelmezi saját magát, nem annak tartja magát, mint aminek kellene magát tartania. Mi azt mondtuk itt el az elmúlt vasárnapon, hogy fel kell ismernünk kettős identitásunkat, miszerint a gyülekezetnek az egyik feladata az, hogy összegyűjjön, és Istenhez forduljon, az Atya, Fiú, Szentlélek Istenhez forduljon, őt imádva, őt dicsőítve, őt meghallgatva, ő előtte hódolva. És utána a gyülekezetnek a másik feladata pedig, hogy az Istennel való közösségből kilépve visszatérjen a világba, és ott bizonyságot tegyen erről az Istenről, illetve arról, amit ettől az Istentől tanult, vagy amit ez az Isten mutatott neki. Beszéltünk arról, hogy ezt a kettős identitásunkat nagyon fontos megérteni, fontolgatni a szívünkbe, gondolkozni róla, imádkozni fölötte, és elsajátítani. És természetesen mindenkinek önmagába kell ezt a dolgot elvégeznie, és egy kicsit kialakítani a magában azt, hogy itt nem csak én rólam van szó, nem csak az én feladatom az, hogy egy gyülekezet tagjaként elmenjek az Úr színe elé, és utána visszamenjek a világba, és ott bizonyságot tegyek erről az én Uramról, hanem ez a gyülekezetünknek is a feladata. Nagyon nehezen tudunk elszakadni attól, testvéreim, hogy egyénieskedően gondolkodjunk, vagy individualista módon gondolkodjunk. Mi szinte a rák fenéje a mai kereszténységnek ez, hogy mindig csak arra tudunk gondolni, hogy az Úr meg én. És egyszerűen nem bírunk kilépni ebből, hogy az Úrnak, igen, én is a gyereke vagyok, de az Úrnak még rajtam kívül mások is a gyermekei. És minket ő itt egy helyen maga köré gyűjt és magához hív, és mi együtt megyünk az Úrhoz. Ahogy én, úgy a másik is. Az az öreg, az a beteg, az a gyerek, az a fiatal. Mi egyek vagyunk, mint a Krisztusnak a népe, Krisztus hívei. És így egyként is jövünk az Úrhoz, és egyként is vagyunk elküldve. Jézus a tanítványainak azt mondja itt, hogy ti menjetek el. Nem mondta mindegyiknek, hogy te is András, te is, nem tudom, Mátya, te is, külön-külön, nem, hanem ti együtt menjetek el, és tegyetek rólam bizonyságot a világban. Meg kell tanulnunk egy kicsit beépíteni a gondolkodásunkba ezt a közösségiséget, bocsánat, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. A gyülekezetünknek is meg kell ezt tanulnia, hogy így gondoljunk magunkra, hogy mi egy olyan gyülekezet vagyunk, akik az Úrhoz jövünk, hogy őt imádjuk, őt tiszteljük, őt meghallgassuk, vele legyünk, és utána halljuk tőle, hogy ő kiküld minket a világba, és azt mondja, most már tegyetek rólam bizonyságot a szavaitokkal, a cselekedeteitekkel, az egész életetekkel. Ebben a kettős mozgásban él mindig egy igazi gyülekezet. Megyünk az Úrhoz, és az Úrtól megyünk a világba, hogy bizonyságot tegyünk róla. Ezt a kettős identitásunkat nagyon fontos meglátni, megérteni. A másik előfeltétel annak, hogy egy gyülekezet misszionáló, evangelizáló gyülekezet lehessen, az az, hogy igeszerűen kell megszervezni az életét, erről is múlt vasárnap beszéltünk, vagyis úgy kell megszerveznünk az életünket, hogy ennek a kettős identitásunknak megfeleljen. Magyarán a gyülekezetnek alkalmat kell adni arra, hogy a gyülekezet összegyűlhessen, méltó helyen, megfelelő időbe, és az Úrhoz forduljon. Az Urat dicsérje énekkel, imádsággal, meghallgassa az igéjét, lélekben ott legyen az Úrral, együtt legyen az ő Istenével. Hát ilyen alkalmak vannak a gyülekezetünkben, többek között a vasárnapi istentisztelet is. Ugyanakkor a gyülekezetnek úgy kell szervezni az életét, hogy az a gyülekezet az el tudja érni valahogyan a környezetét. És itt nagyon sok mindenre gondolhatunk, mert mi próbálkozunk ezzel, hála Istennek már jó ideje. Nagyon sok minden, most a mai világban nagyon fontos például az internet, van internetes honlapunk, ami által mi ki tudunk lépni, hogy így mondjam, az internet világába, és ott jelen is vagyunk. Sokan ott is találnak reánk. Hallgatják sokan az igehirdetéseket, olvasgatják a beszámolóinkat, figyelemmel kísérték a templomépítésnek a dolgait. Tehát ez egy fontos kapcsolattartási eszköz a világgal, amelyik körülvesz minket. Abból érezhetik, hogy mi nem akarunk tőlük elzárkózni, hanem bepillantást akarunk nekik adni a gyülekezetünk életébe. Egyébként bepillantást akarunk adni már azzal is, hogy a templomunkban ennyi ablak van. Lehessen belátni, de nem úgy terveztettük meg a templomot, hogy legyen rajta három lőrés, amin bejön valami kis fény, aztán itt valami misztikus közösségként itt egymás összedugjuk a fejünket, az senki nem tudhatja, hogy itt mi történik, de úgy nézzen ki a templom, mint egy erőt, hogy még véletlenül se jusson valakinek az eszébe, hogy ide benézzen, bekukucskáljon, vagy bejöjjön. Nem. Belássanak be. Ez is ezt a célt szolgálja. Már a templomunknak ez a felépítettsége is. De apró dolog az, hogy kint van ott a kerítésen az a hirdetőtábla. Elég sokan járkálnak itt az utcán, és látjuk mindig, hogy megállnak. Van, aki éppen csak egy pillantást vet rá. Lehet, hogy van, aki egy kicsit több időt eltölt, és elolvasta azt a verset, vagy azt az ígét, ami ott van. De az is egyféle kapu a világ felé, hogy lássák, nekünk van valami közünk hozzájuk, akik itt vannak. Oda tesszük ki a programjainkat, hogy azt is láthassák, és ki van írva, hogy jöjjenek, mert várjuk az embereket ide közé. És csodálatos dolog, amikor a gyülekezeti kis énekcsoportunk kimegy, és karácsonykor megállunk a téren, a főtéren, és ott énekelünk. Az is egy nyitás afelé a közösség felé, egy gyülekezet nyitása afelé a közösség felé, amiben élünk. És erről beszéltünk, hogy tehát úgy kell szervezni a mi életünket, hogy lehetősége legyen az embereknek itt bejönni, Istennel találkozni, az Úrral lenni, hitben épülni, gyarapodni, lélekben gazdagodni, és utána kimenvén bizonyságot tudjunk tenni az embereknek arról, amit itt ettől az Úrtól kaptunk. Nagyon fontos, hogy így szervezzük meg a gyülekezet életét, lelkész, presbiterek, de maga az egész gyülekezetre szükség van itt, hogy különböző ötletekkel jöjjünk el, és amiket meg tudunk vizsgálni, hogy jó ez, nem jó, gyakorolhatjuk, fölvehetjük, ezt nem vehetjük föl. Fontos dolog ez. A harmadik dologhoz szeretnék azonban már térni, hogy kicsit tovább tudjunk haladni. Tehát ahhoz, hogy egy gyülekezet, a mi gyülekezetünk is misszionáló gyülekezet lehessen, nagyon fontos, hogy igeszerű üzeneteket adjunk tovább. Igeszerű üzenetet adjunk tovább. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Jézus az örömhír biztareánk. Olvastuk Márk evangéliumában is, hogy elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot. Az evangélium ugye görög szó, azt jelenti örömhír. Örömteli információ. De nem akármilyen örömhírről van szó, hanem egy minősített örömhírről, amelyiknek a forrása nem egy ember, hanem az élő Isten. Vannak ilyen hírforrások a mai világban, emberi hírforrások. Az evangélium hírforrása az maga az élő Isten. Ez az Isten evangélium, ahogy mondja a Biblia. De tovább is tudjuk elemezni ezt a hírt, mert ennek a hírnek a tartalma is világos a Bibliában. A tartalom egy személy, ez Jézus. A názáreti Jézus. Nagyon sokszor olvassuk ezt az apostolok cselekedetéről írt könyvben, meg máshol is, római levélben is. Hirdette neki XY Jézust. Vagy az ő fiáról szól az örömhír, mondja Pál a római levél első részébe. Az első korintusi levélbe, eszetekbe jutatom az evangéliumot, testvéreim. Hogy tudnélik Krisztus? az írások szerint eljött, meghalt, feltámadt, és az evangélium tartalma tehát Jézus. Még tovább is tudjuk ezt finomítani. Az evangélium Jézusról szól, aki meghalt, és feltámadott, és megdicsőítetett. Meghalt, feltámadt, és megdicsőítetett. Ő az Isten emberek iránti szeretetének a bizonyítéka. Ő az embereknek, a bűnös embereknek az egyedüli mencsvára, ha szabad így mondanom. A bűnös embereket ő általa viszi vissza magához Isten. Ő általa térhetünk vissza az Istennel való közösségbe, mi, akik elszakadva tőle messze, ellene lázadva születtünk és élünk ebbe a világba. Jézus által leszünk Isten országának az állampolgáraivá. Tehát az evangélium az Jézusról szól tulajdonképpen, aki mindennél és mindenkinél fontosabb ebben a világban. A gyülekezet akkor evangélizál, testvérek, hogyha a kortársainknak ezt az Istentől származó, Jézusról szóló örömhírt továbbadjuk. Ha ezt az információt nem megtartjuk magunknak, hanem elkezdünk róla beszélni. Evangélizál egy gyülekezet, amikor a Szentlélek erejével valahogy úgy mutatjuk be a meghalt és feltámadott Jézust, hogy általa az emberek Istenbe vethessék a bizalmukat, elfogadva őt megváltójuknak, uruknak, és odaszánják magukat, hogy az ő egyházának, az ő népének a közösségbe szolgálni fogják ezt az Urat, ezt az Isten. Nagyon fontos megérteni, testvérek, és ezt ezerszer megint át kell gondolnunk, e fölött el kell csendesednünk, erről imádkoznunk kell saját magunkba, hogy az egyháznak, a gyülekezetünknek is a legfontosabb küldetése a világban ez. Ez a mi programunk, testvérek. Az egyháznak, a gyülekezetnek a programját nem adhatja más. Nagyon sokan akarnak a gyülekezeteknek programot adni. Legyen a református egyháznak vagy közösségeknek a programja a rovásírásos kultúra megőrzése, az ősmagyar kultúra ápolása. Legyen a református gyülekezeteknek a programja a falu összetartása, vagy mit tudom én, a városnak adott közösségének az összetartása. Rendezzünk borfesztivált, pálinka főzőversenyt, halászléversenyt, gyülekezet, és így kovácsoljuk össze az embert. Testvérek, támogassuk a pártot, ugye hallottuk eleget. Szószékekről kellett annak idején a kommunista pártnak az ideológiáját hirdetni, aki nem hirdette, megnézhette magát. Például, amikor TSS-ítés óta lelkészeknek kiadtak ige hirdetéseket, hogy azokat mondják el a gyülekezetekbe, hogy értsék meg a jó parasztok, hogy nekik igenis a TSC-be kell tömörülniük, mert az a jövő útja. Aki meg nem hirdette ki ezt, vagy nem mondta el ezt az ígéret, és azt megbüntették. A testvérek, hát ma is van ilyen próbálkozás. Ma az államnak, a konzervatív államnak a deklarált célja, hogy a gyülekezeteket a szociális szféra problémáinak a megoldására akarja használni. Ezt bejelentették. Gyülekezet vett tudomásul, hogy a te feladatod a szociális szférába gondoskodni az emberekről. Testvérek, ne adjon nekünk más programot. Még akkor se, hogyha milliókat ígérnek ezért, hogyha ezt csinálod, ennyi pénzt fogsz rákapni. Nem, testvérek. A mi programunkat ne szabja meg a Fidesz se, ahogy az MSZP se szabja meg, ne szabja meg a világ, ne szabja meg a tévé, ne szabja meg a média. A mi programunkat már megszabta Jézus. És a mi programunk az, hogy elmenvén a széles világra az evangéliumot hirdessétek az embereknek. Az evangéliumot hirdessétek. Hogyha, testvérek, egy gyülekezet letesz erről, és más programok szolgálatába szegődik, akkor elveszíti az Isten áldását. És elveszíti azt, amiért őt igazából Jézus a világba küldte. Elveszíti az egész identitását. Nem lesz rajta áldás. Nagyon sok hasznos dolgot csinált egy gyülekezet, én tőlem még ápolhatja a rovásírásos kultúrát is, meg pálinka főzőversenyt is rendezhet, meg sok minden egyébet is csinálhat. De hogyha elfelejti, hogy neki az evangéliumot kell tulajdonképpen hirdetni, és ettől egy tapottat se távozhat el, akkor elveszíti az Isten áldását, az Isten jelenlétét, az Isten közelségét, az a gyülekezet. Én nem akarom, hogy a mi gyülekezetünk elveszítse, és ti se akarjátok. A mi gyülekezetünknek a feladata, testvérek, ebben a világban, hogy az igét, Jézus Krisztust, az evangéliumot, a róla szóló drága üzeneteket, információkat, mint gyülekezet juttassuk el az emberekhez. Akár egészségesek, akár betegek, akár szociálisan hátrányos helyzetűek, akár nem. Akár magyarok, akár románok, akár micsodák. Az evangéliumot kell eljuttatnunk a szívükig, a lelkükig. Miért is? Mert szükségük van rá. Testvérek, nagyon nagy szükség van rá. Hogyha egy embert megnézünk a Biblia szemével, akkor azt kell, a Biblia fényében, akkor azt mondjuk, hogy egy ember, testvérek, az egy elkárhozott lény, úgy, ahogy megszületett erre a világra. Az Istennek az ellenségeként született meg. Az nem törődik az Úrral, az megveti az Istent. Az ember itt a földi életben lehet, hogy nagyon, nagyon összkomfortosan él, de a pokolba él. Jézus nélkül az ember, ha meghal, elkárhozik örökre. Jézus mit mond? Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Nincs nagy választási lehetőség. Az evangélium az a mentő, amit be kell dobni ennek az elveszett, elkárhozott, bűnös embernek a szívébe, az életébe, hogy belekapaszkodhasson Jézusba, és örök élete legyen. Itt a földön is üdvössége legyen, boldog, teljes, értelmes életet éljen, de oda át is majd, amikor el kell innen menni. Ott is örök élete legyen az embernek. Be kell dobni az evangéliumot az emberek szívébe, lelkébe, gondolkodásába, hogy bele tudjanak kapaszkodni Jézusba, hogy el ne vesszenek, hanem örök életük legyen. Jaj az egyháznak, jaj a gyülekezetünknek, hogyha a Jézusról szóló örömhírt bármi is, bármilyen jó dolog is háttérbe szorítja. Ennek kell az előtér, ez kell, hogy legyen a legfontosabb, testvérek. Mérlegelni kell úgy magunkba mindig újra meg újra, presbiter, lelkész, gyülekezeti tag, hogy nem lettünk-e hűtlenek ehhez a feladatunkhoz. Nem sikerült-e minket valahogy a sátánnak eltéríteni a mi programunktól, amit az Úrtól magától kaptunk. Nem lettünk-e hűtlen szolgák, nem szenteljük-e más ténykedéseknek, más ügyeknek, más témáknak az időnket, az energiánkat, a képességeinket. Ha észreveszünk, hogy már nem ez áll a központba, akkor bűnbánatot kell tartanunk, testvérek, és kell kérnünk az Úrtól, hogy bocsásson meg nekünk, és kérni, hogy állítson helyre, és adjon nekünk szükséges bölcsességet és erőt, hogy újra Krisztus evangéliumát tűzzük a zászlókra, és azt lobogtassuk ebbe a világba, és arról legyünk híresek. Ki kell adnunk a jelszót szinte újra és újra magunknak, hogy vissza az evangélium hirdetéséhez, vissza az örömhír hirdetéséhez. Urunk, ebben segíts! Segíts a küldetésünket a magunk helyén, itt Újszegeden betölteni, mint gyülekezetnek. Erre szeretnélek emlékeztetni benneteket gyülekezetünk jelmondatával, és ugye rajta van azon a kis papíron, amit mindig kiosztunk. Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért. Együtt Jézus evangéliumáért. Környezetünk evangélizálásáért is. Ezt nem szabad erővel tennünk, testvérek. Emlékezzetek arra, hogy az Úr Jézus, amikor itt volt a földön, tele volt erővel, tele volt hatalommal, de soha nem erőszakoskodott senkivel. Ő nem úgy lépett föl az emberekkel szembe, hogy na, elő egy stukkert, aztán ha hiszel bennem, akkor jó, ha nem, akkor meg pusztuljál. Nem terrorizálta az embereket Jézus soha, hanem mindig szolgált nekik. Az ő saját munkáját mindig szolgálatként értelmezte. Ez a szolgálat, testvérek, ez nem azt jelentette, hogy azt csinálta, amit mások vártak tőle. Soha nem csinálta Jézus, amit mások vártak tőle. Soha nem csinálta. Azt csinálta, amit az Atya várt tőle. Mindig fölülről függött. és az atya akaratának a megvalósulásáért szállt síkra, de szolgált az embereknek. Ott ment az emberek között, az emberek lelki, testi nyomorúságai mellett járt, és fenntartotta magának a jogot, hogy amit az atya akar, azt cselekedje velük. Nem gyógyított meg mindenkit, nem orvosolta a szociális problémákat, nem ápolta a zsidó kultúrát sem. Más csinált, azt, amit az atya mondott neki. Amit az atya mondott neki. Amikor megpróbálták őt emberek arra rábírni, hogy azt teljesítse, amit ők akarnak, akkor Jézus elment közülük, ott hagyta őket. Emlékezzetek, hogy nagyon irgalmasan bánt az emberekkel, János Evangélium a 6. részéből olvassuk, amikor gondoskodott róluk, megsokasította ott az ételt nekik, gondoskodott az emberekről, és akkor az emberek kezdték volna, hogy ő legyen a vezérük, ő legyen a királyuk. Mindjárt kiáltjuk, ez az igazi, hát ad nekünk ételt, italt, gondoskodik rólunk. És akkor Jézus ott hagyja őket, erre ezek keresik, és mennek utána az emberek, még meg nem találják. És Jézus mondja neki, miért kerestek engem? Azért kerestek, mert testi ennivalót kaptatok, mert gondoskodtam rólatok, pedig nem erre van szükségetek, hanem rám van szükségetek, hogy én bennem higgyetek, és örök életre táplálom a ti lelketeket. Örök életre, de nem engedett Jézus annak, hogy őt királlyá meg, úrrá meg, nem tudom én kivé válassza ott a nép. Mert ő az atyától függött. És szolgálatként értelmezte az egész. Nekünk is, testvérek, Jézustól el kell tanulnunk ezt, hogy szolgálnunk kell az embereknek azzal, hogy hirdetjük nekik az evangéliumot. Én szolgálok nektek, amikor Jézusról beszélek, és ti is szolgáljatok másoknak. Külön-külön is, de mint gyülekezet is szolgálnunk kell a mai magyar társadalomnak azzal, hogy mi az Jézus nevét hirdetjük nekik, az egyedüli üdvözítőnek a nevét, hogy higgyenek benne és kövessék őt. A szolgálatnak a mentalitásával vagy attitűdjével kell ezt végeznünk. Végül, testvérek, negyedszer, ahhoz, hogy egy gyülekezet be tudja tölteni a maga Istentől rendelt küldetését, feladatát, igeszerűen kell megélni az életét. Igeszerűen kell megélni az életét. Hát, testvérek, nagyon sok embernek problémát jelentett a világban mindenkor, hogy az Istent nem lehet látni. Ugye? Már a zsidó emberek gyakran találkoztak ezzel a környező népek között, hogy azoknak voltak isteneik, akiket lehetett látni, mert szobrok, meg egyéb ilyen képek voltak, amikbe ők az istenüket tisztelték. Erre jöttek a zsidók, akik beszéltek az Istenről, de hát kérdezték tőlük a népek, hol van a ti istenetek? Hát mutassátok már meg. Hát mi nem tudjuk megmutatni. Csak ott álltak, széttették a kezüket. A mi istenünk láthatatlan. Ó, hát hagyjatok már minket. Hát lehet, hogy nincs is. Hát lehet, hogy nincs is, ha láthatatlan, hát láthatatlan. És a zsidók persze szépen válaszolgattak azért ezekre a vádakra. Sok zsoltárban olvasunk ilyen válaszokat, amiket ezeknek a népeknek adtak ők ezekre a problémáikra. De a mai világban is, testvérek, mi is úgy állunk itt keresztjének, hogy azt mondja nekünk a világ, hogy na mutassátok már meg a ti isteneteket, meg ezt a Jézust. Mi erre mondjuk, hogy hát igazán ugye nem tudjuk megmutatni. De hát a Biblia beszél róla, a Bibliában Isten beszél magáról, hát ő van, de hát ez nem győzi meg az embereket. Akkor elmondjuk, hogy de hát a teremtett, nézzetek szét a teremtett világban, hát mennyi csodálatos dolog van itt, és azok mind az Istennek a teremtménye, és ránéztek egy fára, tulajdonképpen az Isten keze munkája, az ő bölcsessége, szeretete, nem tudom én, ez látszik belőle. Ó, hát ezt így is lehet értelmezni, mondják meg úgy is. Hát akkor vakarjuk a fejünket, akkor azt mondjuk, igen, de Jézusban eljött a világra Isten, és Jézusban láthatóvá tette magát. Itt járt köztünk az Isten Jézusba, de erre megint azt mondják az emberek, hogy na jó, de hát hol van most ez a Jézus? Hát a Biblia írja, hát a Bibliát is csak emberek írták, és megint ott állunk meglőve. Most mit mondjunk az Istenünkről? Ugyanolyan problémánk van, mint a zsidóknak annak idején az ő pogány környezetükben. De testvérek, Isten mégis megoldotta ezt a problémát. Tudnélik, a gyülekezetnek magának kell láthatóvá tennie az Urat. Hogy nevezi a Biblia a gyülekezetet, a Krisztus hívő emberek sokaságát? Úgy nevezi, hogy ők a Krisztusnak a teste ebben a világban. Hogy így mondjam, testvérek, Istennek az a terve, hogy az ő népében lássák meg, az ő híveiben lássák meg az emberek, a hitetlen, Istent kereső emberek, a népében lássák meg Istent. Az ő híveiben lássák meg. Hát testvérek, ahhoz, hogy viszont meglássák az Isten népében az Istent, az emberek, ahhoz az Isten népének úgy kell élnie, ahogy Isten akarja. Teljesen összhangba kell élnünk az Úrral. Törekednünk kell erre. És ez nagyon sok mindent jelenthet. Jelentheti például azt, hogy szentségre kell törekednünk. Vagyis kerülnünk el mindazt, ami az Úr előtt nem kedves, ami nem állja meg a helyét az ő mércén. Minden ügyeskedést, okoskodást, erénynek álcázott bűnt, kerülnie kell egy gyülekezetnek mindazt, amiről azt látja, hogy ez Istennek nem tetszik. Képmutatást, hazudozást, mindent el kell kerülni. Ami már csak egy kicsit is gonosznak látszik, attól őrizkednünk kell. Mert az Isten szentségét kell, hogy közöttünk, hogy így mondjam, fölragyogtathassa. Hogy felragyogjon ebben a világban, hogy van egy közösség, amelyik szent közösség, amelyik tisztaságra törekszik. A gyülekezet szentségéről olvassák le az Istennek a szentségét. De itt van az igazság is például. Az Istenről azt mondja a Biblia, hogy ő az igazság maga. Jézus mondja, én vagyok az igazság. Ugyanez, hogy ugyanitt mi az igazság? Hát a gyülekezetben kell, hogy meglátszódjon az Istennek az igazsága. A mi szavainkban, a mi bizonyságtételeinkben, itt ennek egy igazság által átitatott közösségnek kell lennie, egy gyülekezetnek, a mi gyülekezetünknek is. Aztán az Isten szeretet is, ugye? Hát talán ez a legfontosabb dolog az összes között, amit leginkább kiszoktam én is, meg mások is emelni. Az Isten szeretet, és nekünk itt a Földön szeretni kell egymást a gyülekezetbe, testvéreim. Ha tetszik nekünk, ha nem. Nemre, fajra, társadalmi különbségre való tekintet nélkül szeretnünk kell egymást. Azt mondja Jézus, arról ismeri meg a világ, hogy engem az Isten küldött, hogy ti szeretitek egymást. Úgy lesz hiteles a bizonyságtételetek, hogy ha szeretitek egymást közben, ti, akik hisztek én bennem. Testvérek, nekünk szeretni kell egymást, és akkor a világ meglátja köztünk a szerelmes Istent, a szerető Istent. Ez az Istennek a különös csodája, testvérek, hogy akár a szentségét, igazságát, szeretetét rajtunk akarja bemutatni ebbe a világba. Hát ez egy óriási dolog, testvéreim, ez óriási felelősséget ró a vállunkra. Ha mi szentségtelenek vagyunk, igazságtalanok vagyunk, szeretetlenek vagyunk, akkor a világ nem látja meg rajtunk, vagy köztünk, vagy bennünk, mint gyülekezetben az élő Isten, nem találkoznak vele. Márpedig itt kéne, hogy meglássák. Föl kéne vállalnunk, testvéreim, bátran, és az isteni megbízatásnak a nagyszerűsége tudatában ezt a hatalmas méltóságot, hogy mi nekünk az Urat kell bemutatni ebben a világban, mint gyülekezetnek. Egyéneknek is ez a feladatunk, de most mint gyülekezetről gondolkozzunk. Gondoljuk, ez lehetséges egyáltalán? Lehetséges, hogy egy gyülekezet, ahol annyiféle ember van. Sokszor nem is ismerjük úgy igazán egymást. Hogy ez demonstrálhatja világba Istent. Ez tényleg az Istennek a terve? Igen, testvérek. Nagyon, nagyon döbbenetes azért az, hogy ebbe belegondoltok, sok minden ugye helyére kerül a Bibliába. Például, amikor azt mondja az Úr az ő népéről, hogy aki titeket bánt, az Istennek a szemefényét bántja. Ugye? Hát az Isten annyira magáinak tekinti a népét, annyira egy a népével, hogy azok az ütések, amik azokat érik, azokat az Isten úgy veszi, hogy azok őt érték. A Krisztus testének az üldözései az Új Szövetségben, azok mindig a Krisztus üldözései. Jézus úgy éli át az ő népének a gyalázását, gúnyolását, mintha őt magát gúnyolnák a mennyben. Mert ő egy az ő népével. De a népének is rá kell erre döbbenni, testvérek, minden egyes hívőnek, hogy nem csak én vagyok egy az Úr Jézussal, jaj de jó, hanem hogy mi, mint az ő népe, egyek vagyunk vele, és ő azonosítja magát velünk. És igen, rajtunk keresztül akar megjelenni ebbe a világba. Ha egy és így testvérem, hogy egy gyülekezetben az látszik meg, hogy a tagok tök érdektelenek, bocsánat a kifejezésért, egymás iránt. Hogy nem érdekel a másik, ugyan már. Hagyjon engem a másik békén. Ha érdektelenség van, hogyha féltékenység van a gyülekezet tagjai között, mit nekem kéne ott lenni, nem annak kéne, meg én jobban tudom, mint az, meg mi. Ha irigység, hogyha gyűlölködés, ha rosszindulatú feltételezések, rágalmazások, pletykák terjednek, ha versengések uralják, de elegészen odáig, hogyha udvariatlanok vagyunk egymáshoz, testvérek. Mert mondjuk nem köszönünk egymásnak, bibliórán szépen beszéltünk erről, hogy szép dolog, hogy ott a templom ajtóban van egy kis brigád, aki fogadja mindig a ide bejövőket, és köszöntenek szeretettel mindenkit, de sokszor előfordul, hogy az illetőnek ott köszönnek, de mikor bejön ide, itt már nem köszön neki senki. Hát ez milyen dolog, testvérek? Már köszöntek neki ott, nekem már nem kell. Elég valakinek egyszer köszönnek, nem kell neki még egyszer köszönni. Az egy nagyon szép dolog, hogy van egy ilyen kedves belépő kapunk, és ott szeretettel fogadnak, de a gyülekezetnek is szeretettel kell fogadni, aki ide bejön. Ugye értitek ezt? Valaki azt mondja nekem, hogy tiszteletes úr, hogy van az, hogyha találkozunk a buszmegállóba, akkor nem ismer meg, akivel ott ülök a templomba. Nem köszön nekem. Hát én köszönök neki ráadásul, és nem köszön vissza. Ez milyen dolog, testvérek? Hát az embert... Ebbe tovább tudjuk adni a Jézus szeretetét a világba, ha ilyen dolgok történnek. Nem adjuk tovább, testvérek. Valahogyan törődnünk kell egymással, akik ide járunk, és meg kell tanulnunk kimutatni az egymás iránti szeretetünket. És nem csak az a dolog, hogy bejövünk ide a templomba, aztán na, itt együtt voltunk egy kicsit, aztán áldás, békesség, mindenki menjen haza. Hanem, hogy törődünk egy kicsit egymással. Szeretettel. Nos, úgy kell egy gyülekezetnek élnie az életét, ahogy az ige mondja, hogy az ige elénk adja. És akkor bizonyságot teszünk Jézusról, akkor bizonyságot teszünk a világban az élő Istenről. És akkor mondhatják az emberek, hát az Istent igen nem láttuk, Jézus se láttuk, de ebben a gyülekezetben mintha jelen lenne. Ott, mintha ott lakozna, mintha közöttük lenne valahogy az Isten. És valahogy ott a megérezzük, vagy megértjük, vagy találkozunk vele, nem tudjuk, hogy van ez az egész olyan titokzatos, de mégis így van. Ott van az Úr. Hallottuk, hogy veletek van az Úr. Hadd tartsunk veletek. Igen, testvérek, egy gyülekezetnek az örömhír hirdetőjének kell lenni ebben a világban, és látjuk ezt a négy alapfeltételt, aminek meg kell felelnünk ahhoz, és egyre inkább meg kell felelnünk ezeknek az alapfeltételeknek, hogy valóban az örömhír hirdetője lehessünk, mint újszegedi református gyülekezet. Igeszerűen kell magunkat értelmezni, igeszerűen kell szerveznünk az életünket, igeszerű üzenetet, az evangélium üzenetét kell mindenképpen az emberek szívébe, lelkébe, életébe eljuttatnunk, beleinjektálnunk valahogy. És közben nekünk, mint gyülekezetnek, igeszerűen kell megélnünk az életünket, mint közösségnek. Segítsen ebbe bennünket, ami hatalmas megváltó úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, megértettük, hogy gyülekezetünknek az evangéliumot kell hirdetni ebben a világban, és azt is megértettük, hogy egyre inkább meg kell felelnünk bizonyos előfeltételeknek, ahhoz, hogy ezt be tudjuk tölteni, ezt a küldetésünket teljesíteni tudjuk. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk, hogy ezeket a hallott feltételeket egyre inkább teljesíthessük. Könyörülj meg rajtunk, hogy a mi gyülekezetünknek az üzenete, amit ennek a világnak tolmácsol, amit továbbad, az hadd legyen egy tiszta igei üzenet, ami a te szavad, ami hitet és életet teremt, ami méz, ami megédesíti az emberek életét, ami olaj, ami ápolja a sebeket. Hadd legyen üzenete gyülekezetünknek mindig a te drága áldott neved, Jézusunk. Kérünk téged arra is, hogy munkálkodj a szíveinkbe, életünkbe, hogy szerinted való módon tudjunk élni ebben a gyülekezetben. Hadd legyen ez a gyülekezet a szentségnek, az igazságnak, a szeretetnek a közössége, amelyben meglátszik valami belőled, Urunk, ami dicsőít téged ezen a földön, ahol találkozhatnak az emberek te veled, ami hatalmas Urunkkal, ami hatalmas megváltónkkal. Kérünk, hogy segíts, hogy külön-külön mindenki elgondolkozhasson ezeken a dolgokon, és megtehessük azt, ami rajtunk áll ebben a dologban. Most hadd köszönjük meg néked, hogy hittan évnyitónk lehet ennek az istentiszteletnek a keretében. Köszönjük a gyermekeket, akiket idehozol, idehoztál a mi gyülekezetünkbe. Kérünk, hogy áld meg a közöttük munkálkodókat, hogy az evangéliumot tudják nékik hirdetni. Kérünk téged, hogy áld meg ezeknek a gyermekeknek a szívébe az evangéliumot, az örömhírt, és add, hogy higgyenek benned, és te követőidé legyenek. Igazán boldog emberek legyenek itt a földön is, és örökké. Kérünk, hogy áld meg most a kezdődő tanévet, és adj erőt, adj bölcsességet a szülőknek is, hogy tudják támogatni a gyerekeiket, hogy ebben részt vegyenek. Adj erőt és bölcsességet az itt munkálkodó gyerekmunkásoknak, hogy ők is be tudják tölteni ezt a küldetést. Hadd legyenek jó bizonyságtevőid. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk a beteg testvéreinket, a gyengélkedőket, az erőtleneket. Kérünk a kórházakban lévő testvéreinkért, hogy légy különösenképpen is közel hozzájuk, és vonn magadhoz az ő szívüket, lelküket. Kérünk téged, hogy hadd találjanak benned gyógyulást, benned vigasztalást, benned erőt ezek a testvéreink. Imádkozunk hozzád, hogy a te szereteteddel ölelj körül bennünket, Urunk, és áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsinyeit és nagyjait. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket a te nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Az Úr az ő népét mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, a hittan évnyitóra kerülne sor, egy pár percen belül lenne egy néhány hirdetni való is, amit majd utána fogok elmondani.
Istentiszteletünk, a tanévnyitó istentiszteletünk is egyben, és ilyenkor mindig szeretem bemutatni, hogy mi történt velünk a nyáron. Két táborunk volt, ez egy ilyen fontos esemény szerintem a gyülekezet életében, mert ez volt az első nyár, hogy két tábor tudtunk szervezni. Az első táborunk a megszokott nyári gyerektábor, az idén a Bátor tábor címet kapta, és ebben a Bátor táborban, hát egy jóval többen voltunk, de egy páran azért itt vannak a gyerekek közül, el tudtak jönni ma is, akik részt vettek. Szokolyára mentünk, a Börzsönybe, és készítettünk erről a bátortáborról egy nagyon rövid kis képes összefoglalót, hogy ízelítőt kapjon mindenki, hogy mi zajlik egy ilyen gyerektáborban, illetve kedvet csináljunk azoknak a gyerekeknek, akik még nem tudtak velünk lenni, és fontosnak tartom azért is, hogy ezt végignézem mindenki, hogy látható legyen, hogy igyekszünk nagyon gyerekbarát módszerekkel dolgozni. És a tábor az nyilván egy különleges esemény, egy különleges dolog, de a hétköznapi hittanórákon is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játékos formában, de nagyon komoly isteni igazságokat ismerjenek meg és sajátítsanak el. Először egy éneket éneklünk, táborunk egyik indulóját. Táborunk célja bátor keresztjének kiképzése. A programunk a bátor címszóra épült föl. Délelőtt Dániel történeteivel ismerkedtünk meg korosztályok szerinti kis csoportban. Napközben kirándulások voltak, játékok, és este az esti áhítatokon pedig bátor magyar reformátusok életét dolgoztuk föl a gyerekekkel. Három csoport volt, voltak az apródok, kérem az ásztót, jó magasra emeljétek. Ők a nagy teremben vettek részt szokolyán. Akkor a református csillagok, ők ott a tábor területén, ott egy ilyen domboldalon, mindig elfújt minket a szél, de azért igyekeztünk. És végül a fiatal srácok voltak a hajdók. Ővelük. Ebben a három csoporttal foglalkoztunk ebben a táborban. A megérkezésünk napján Dániel első történetét dolgoztuk föl, amikor a hűséget vehettük szemügyre, hogy hogy lehetünk hűségesek a mi úrunkhoz. Odautaztunk hosszú vonatúton, Pesten át, játszottunk rögtön a megérkezés után, és este tartottuk ezt az első állítatunkat, amikor is a babiloniak foglyokat szedtek. Egy fogócska keretében, ugye? Jó. Hétfői délelőtti állítatunk a vészhelyzet címet kapta. Megtapasztalhattuk, hogy Isten hogy segít meg bárkit a nyomorúságban. Egy történeten keresztül, illetve este pedig Sztárai Mihály életével foglalkoztunk. Nagy egyik fontos reformátor. Napközben a Nógrádi várba mentünk el, hát itt még nagyon jó időnk volt. Majd megsültünk, de fölértünk, sikeresen vettük az akadályt. Ez egy rom. Ez a Nógrádi várnak a romja. Falmászás is volt. Kedden ez a maraton égevers szerepelt a program egyik fontos része volt, hogy ezt megtanuljuk. Ez a tüzes kemence története volt, amikor a három fiatal nem borult le egy épülő arany szobor előtt. Mi is megcsináltuk ezt az aranyszobrot, de hát nem a aranyból, meg nem kézzel formáltuk, hanem az utcán rajzoltuk le az úttesten. Csoportokat alkottak a gyerekek, ki tervező volt, ki aranyozó, ki zenész. Itt sok munkával, egy jó fél órás, három órás munkával egy 33 méter magas szobrot emeltünk itt a Szokolyai utcán. De nagyon kalandos volt. Akkor délután elmentünk a Drégei várba, itt pedig Szondi Györggyel, mint végvári vitézzel ismerkedtünk meg, akiről tudjuk mindannyian, hogy nem volt egy gyáva ember, és Isten mellett kitartva állt helyt. A szerdai napon ismét áhítattal kezdtünk és zártunk, és sportoltunk egész nap, mindenféle sportversenyek voltak. Hát itt a drukkerek. Gólyalábazás volt, ez egy újfajta sportvetélkedő volt, ilyen még nem volt. Fejelések, ugye? Azt kellett számolnom, hogy hányat lépnek gólyalábbal. Mennyi volt a rekord?
520.
Esőkabátban is futottunk. Dárdahajítás, íjászkodás, mindenféle ilyen. Kicsit ehhez a bátor témához illeszkedő sportokat választottunk. Hát a hullahoppok királynői is megjelentek. Térden állva, csúszva, fekve, mindenhol tudnak hullahoppozni a gyerekek. Fél órákat. Akkor csütörtökön ismét áhítattal kezdtünk. Hát itt meg kicsit rossz időnk lett, de megtapasztalhattuk Isten kegyelmét, mégis nem lett senki beteg a táborban. Mehet tovább. Délután elmentünk lovaskocsizni, a közeli királyrétre vittek föl bennünket, ez egy nagy élmény volt, mert ott a helybeli atyafiak. Ezen a napon azt tanultuk meg, hogy Isten igazságos a Belsazár történetén keresztül. Este pedig az esti áhítatunk során a koronás fejedelemmel Bocska Istvánnal foglalkoztunk. Pénteken Dániel az oroszlánok verméből hogyan menekült meg, ez volt a délelőtti áhítatunk témája. Este pedig a gályarabokat ismertük meg, a gályarab reformátorok történetét. Mehet tovább. Hát Dánielt nem kapták el az oroszlánok, egyébként a gyerekeket igen. Egy ilyen oroszlános fogó volt, ezt nagyon szerették, nagyon jókedvű foglalkozás volt. És ezen a napon mentünk el, ott a Szokolyai dombon van egy ilyen tanya, amit úgy hívnak, hogy kacártanya, ahol ki lehetett próbálni mindenféle ősi népi mesterséget, többek között kosarat fontunk, kovácsoltunk, népi játékot játszottunk, csülközés volt, persze keresztek is némelyek, állatokat lehetett simogatni, szélmalmot mutattak be nekünk, hogy hogy kell beállítani szélirányba, mindenféle ilyen érdekes régi dolgokkal is megismerkedhettünk, gazdag programunk volt itt is. Hát itt jó fújt a szél, majd megfagytunk, ez egy ilyen nagyon kitett dombon volt, ez a tanya. A szélmalomot állítják be, forgatják a gyerekek a gazdával. És végül az utolsó előtti napunk volt a szombat, akadályversenyünk volt, ezt gyorsan pörgessük meg, Zsófika, jó? Első állomás, sok állomás, minden napot feldolgoztunk, minden történetet az ismétlő játékokban volt, zöldségevéstől kezdve minden. Futni kellett, akkor egy tüzes kemencébe kellett bebújni, amikor takarók, rengeteg takaró alatt kellett a gyerekeknek sok-sok időt kibírni. Ez volt a verseny, hogy ki hogy bírja, egymás terhét kellett hordozni, amikor vitték egymást. Mind haladtunk, menetleveleket készítettünk, igeverseket raktunk ki, sok játékkal, énekléssel, fűszerezve kellett. Akkor itt egy csomó olyan rejtvény volt, amikor Héber, ugye a teológus Héber betűkkel is le tudott írni bizonyos szavakat, meg kellett fejteni a rejtvényt, ki kellett bogozni, hogy tulajdonképpen ez egy titkos írás volt nekik. Aztán itt nem tűt keresnek a szénakazalban, hanem egy csomó bocskai címert kellett előkeríteniük útközben, miket ügyesen meg is találtak a csoportok. És aztán vasárnap délelőtt részt vettünk együtt a szokolyaiakkal az Isten tiszteleten, és haza utaztunk. És most itt vagyunk. Szeretettel várunk mindenkit. Hívogassanak másokat, barátokat, ismerősöket, a gyerekekkel igyekszünk szeretettel az ő eszejárásukhoz igazodva, de mégis Isten igazságokat közölve úgy foglalkozni, hogy megismerjék azt az Urat, aki minden helyzetben erőt tud adni, ki meg tud bátorítani mindannyiunkat. A táborunknak egy utolsó kedves éneke volt, amit még most szeretném, ha elénekelnénk. Ez van a református címerben is, úgyhogy nagyon fontos volt nekünk ez az ének. Ott van az adat. Köszönjük szépen a figyelmet, és várom a jelentkezéseket odakint. Jelentkezési lapot szeretnék adni a hitanra jelentkezőknek. Gyertek, kimegyünk.
Köszönjük szépen, és Isten áldását kívánjuk a ezévi munkátokra is. És akkor a hirdetéseket hadd mondjam el. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasulandó jegyes páraink vannak. Kis Attila jegyzette Vörös Mónika Emíliát eljövendő házastársául. Esküvőjük szeptember 11-én 13 órakor lesz. A másik ifjú pár Szabó Árpád Lehel és Durajda Eszter. Az ő esküvőjük szeptember 24-én 11 órakor lesz itt a gyülekezetünkben. Az Úr vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk mindenkit. A házaspári alkalommal kapcsolatban hirdetem, hogy szeptember 18-án lesz Pauk János testvérünkéknél az Akácfa utca 8 szám alatt. Tehát szeptember 18. Egy kicsit távolabbi program szeptember 24-én 9:30 presbiteri csendeslap lesz itt a gyülekezetünkben. Körülbelül egy 40 emberre várunk ilyenkor a városból, illetve más környékbeli gyülekezetekből. 40-45-en szoktak összejönni, szeretettel hívjuk és várjuk erre a testvéreket, a presbiter testvéreket, de ha érdeklődik valaki, el szabad jönni. Tehát ez szeptember 24-én 9:30 lesz. Még egy fontos dolog, hogy szeptember 17-én lesz egy kis kirándulás a gyerekeknek, a gyülekezetbe járó gyerekeinknek, és a legegyszerűbbnek tűnik autóval elmenni arra a helyre, ahova megyünk, Budapest fölött egy kis tanösvény van, amit érdemes lenne megnézni a gyerekekkel. És ha valaki esetleg ráér ezen a szeptember 17-i napon, és van kedve autóval eljönni, útiköltséget kifizetjük, egy pár gyereket hozni, egyszerűbbnek tűnik kocsikba szállni, és innen autóval elmenni oda, és aztán autóval visszatérni a nap végén. Tehát aki szeretne ebbe a fuvarozásba segíteni, vagy szívesen segít, azt, annak a jelentkezését várom. Akár nálam, akár a feleségemnél, Zsófikánál lehet jelentkezni. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy egy egyetemista lány keres albérletet, hogyha valakinél van egy szabad hely, akkor jelentkezzen, és hadd kapjon helyet ez a hölgy. Végül pedig, ahogy emlékeznek a testvérek, év elején a gyülekezetünkben valaki megszorult anyagilag. És akkor a gyülekezet összefogásából tudtunk neki segíteni, és most hát névtelenül, de írt egy levelet, amit szeretnék röviden felolvasni a gyülekezetnek. Ebben köszönetet mond mindnyájunknak. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk. Dicsőség az Úré! Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a tiszteletes úrnak, presbiter és gyülekezeti testvéreknek, akik februártól júliusig anyagilag és többféleképpen segítettek fennmaradásunkban a nehéz időszakban. Július 15-től ez részben megoldódott, 4 hónapos próbaidős munkahelyjel, de tovább kérjük az Urat, hogy ez a munka végleges is maradjon. Vigasztaljátok egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. Köszönjük szépen a kedves igéket és a köszönő szavakat, és örülünk, hogyha segíteni tudtunk valakinek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 197. énekünket, 197. Ennek is a 4.-5. versét énekeljük, tehát 197. énekünk, 4. és 5. versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 197. énekünk 4. verse így kezdődik: tanúságra erőt csak te tőled kérünk. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség.